Valamikor elkezdődött a templomnak az építése a 15. században, de már akkor is egy meglévő templomot alakítottak át. Nem lehet tudni, hogy a jelenlegi előtt milyen templom volt a 15. század elején, csak azt vettük észre a régészeti kutatások során, hogy a templom egyik fele az még a középkorban épült, különböző a falvastagsága, ami feltételezést ad arról, hogy nem egyszerre épült az a része sem. Tarpa történetéhez hozzátartozik, hogy Tarpán volt pálos kolostor, és igazából senki nem tudja, hogy hol volt, de feltételezések szerint, ha valahol volt pálos kolostor, akkor annak azon a helyen kellett lennie, amelyik a jelenlegi templom területe vagy területének a környéke. Amikor a 15. században megépült a jelenlegi templomnak a középkori része, azt a Bátori család és a velük rokon Várdai család építette, és akkor is már egy akkora templom épült, ami a környékbeli, tehát beregi, szatmári templomokhoz képest egy valóságos katedrális volt.
Azért lehetett ez így, mert hogy Tarpa mezőváros volt?
Akkor még nem volt mezőváros, de valószínűleg sokkal jobb termőföldjei voltak, tehát olyan helyi adottságai lehettek, ami miatt itt ezen a részen, vagy árvizektől jobban védett területe volt, magasabban fekvő területe volt, ugye itt van a mellettünk a Tarpai, egy, tehát a Kárpátoknak egy előnyúlványa, és mindenképpen nagyobb település volt, mint a többi település. És akkor nyilván egy nagyobb templomot építettek. Ami templom egy igazi keletelt, tehát keleti részen lévő szentéllyel épült gótikus templom volt, és ezt a templomot, mikor református lett, akkor annyiban alakították át, hogy a templomban lévő falképeket, freskókat, azokat nem csupán lefestették, hanem egész vastag ilyen 3-4-5 cm-es vakolatréteggel vették le. És tulajdonképpen a templomnak a legnagyobb kincse az a három falkép, amelyik csodálatos módon megmenekült, és úgy menekült meg, hogy jó lehet, belecsákányoztak, hogy ez a vakolatréteg rá tudjon tapadni a freskóknak a felületére, de nem csákányozták le a képeket, inkább bizonyos helyeken belevágtak, hogy ott olyan felülete legyen, amire ez a vakolatréteg rátapadjon, és egészen az 1590-es évektől 1980-as évekig ezek a falképek ott voltak a vakolatréteg alatt, és majd az 1980-as években 3 évi restaurátori munka után lettek olyanokká, amilyennek ma is megcsodálhatjuk. Még ami hozzátartozott a középkori templomhoz, az az ajtó, ami abban a legkülönlegesebb, hogy az 1400-as években egy darab deszkából készült, egy darab fából van kifaragva, és ez egy csaknem 130 cm széles ajtót jelent, amin rajta van az eredeti vasalata is, és azt lehet megfigyelni az eredeti vasalatán, hogy ez az ajtó tulajdonképpen nem ide készült a mi templomunkba, hanem amikor a templomot építették a bátoriak, akkor valószínűleg elhozták valamelyik várnak a kapuját, és lehet látni a vasalatán, a nyílásba illeszkedő vasalatán, hogy nem ide készült, és még szélesebb volt ez az egy darab fából faragott ajtó, mert le van belőle oldalt vágva, és ugye vasalat így vissza van kalapálva. És ilyen Magyarországon nincs több, tehát ebben a méretben.
Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy itt valószínűleg egy több száz éves fát vághattak ki, és abból készült ez a vastag ajtóla.
Mindenképpen igen. És hogy mikor vágták ki azt végül, és azt nem tudjuk, de az 1400-as évektől már itt ezen a helyen van ez az ajtó, hogy előtte várkapuként hol szolgált, azt nem tudjuk. Annyi maradt fönn, hogy kettő volt belőle, mint nyilván egy várkapunak is két szárnya volt, és a másik szárnya az a templomnak ugye két ajtaja volt. Volt a nyugati bejárat és a déli bejárat, és állítólag a másik darabja, tehát a másik párja, az a templomnak a másik ajtaján volt, az is egy gótikus bejárat, oda volt feltéve, és aztán valami miatt elvitték Debrecenbe. Ennyi maradt, hogy Debrecenbe húsvét másodnapján a befagyott Tisza jegén vitték ezt az ajtót. Hát most ez furcsa egy dolog, hogy fönnmaradt. Eleve az, hogy húsvét másodnapján, amit ugye naptárilag be lehet azonosítani, hogy leghamarabb mikor van húsvét, és legkésőbb mikor van húsvét, és hogyha még azt nézzük, hogy leghamarabb mikor van húsvét, és be volt fagyva a Tiszának a jege, tehát hogy keresztül tudtak menni vele ez egy ilyen nagy ajtóval, ami nyilván nem a kezükbe vitték, hanem valamilyen szekérrel, akkor azt gondolhatjuk, hogy nagyon extrém időjárási körülmények régen is voltak, tehát évszázadokkal előttünk is. És a másik furcsa dolog, hogy húsvét másodnapján pont nem tudtak mit csinálni, hogy éppen elindultak Debrecenbe ajtólapot vinni. Tehát ennyi maradt fönn, és gyakorlatilag az az ajtó eltűnt, amit Debrecenbe vitték, a miénk viszont megmaradt. És a freskók mellett ez az ajtó adja meg azt a különlegességét, amiben környékünkön lévő, Szatmárban, Berekben lévő több tucat nagyon szépen fönnmaradt középkori templom között a mi templomunk tényleg egy különlegesség belülről.
Ha az ember laikusként tekint rá a freskókra, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy mit ábrázol, miért ábrázolja éppen azt. Művészettörténészek nyilván másként lépnek be egy templomba, főleg ahol ilyen freskókat, ilyen falképeket lehet látni. Most a tarpaira mondtuk, hogy nagyon különleges látványossága ez a középkori falkép. Szent György küzdelmét látjuk a sárkánnyal. Ennek a történetnek rövid változatát el tudjuk mondani?
Szent György történetével indul el a freskok sora. Szent György harca a sárkánnyal, utána úgymond középen van Krisztus a kereszten, Máriával és János apostollal, és akkor utána pedig jobb oldalán található Mihály arkangyal, a lélekmérő Mihály arkangyal, a mérleggel, az ördögökkel, a malomkővel, a templommal. Tehát ezek az 1400-as években készült képek rendkívül beszédesek. Bele van sűrítve rengeteg gondolat ezekbe a képekbe, és én azt mondom, hogy nem kell művészettörténésznek lenni ahhoz, hogy megérintse az embereket. Én a templomról 26 éve, 27 éve szolgálok itt Tarpán, mindig úgy gondolkodom, hogy a templom az a hely, ahol Istennel találkozhatunk, vagy még jobban találkozhatunk. A mi templomunk minden reggel 8 órától egészen estig nyitva van, és bárki bemehet, bárki megnézheti, imádkozhat, ott lehet csendben, és nézheti ezeket a képeket is többek között. Nagyon sok minden bele van sűrítve, és nagyon nehéz mondjuk képről beszélni rádión keresztül, vagy akár prédikálni róla, de a Szent György képe a klasszikus jelenet, amikor Szent György a lóháton, kezében dárdával harcol a sárkány ellen, amelyik ott előtte van, és beleszúrja a dárdáját, és ugye legyőzi a sárkányt, amelyik rettegésben tartja gyakorlatilag a királyt, és oda kell neki áldozni a királylányt, és jön valaki, aki felveszi a harcot a sárkánnyal, a gonosszal, és legyőzi azt. A tarpai freskóban annyiban van több, hogy a képnek az egyik szélén ott látható a magasban, tehát az egész küzdelemtől távol egy várnak a bástyáján a király, meg a királynak a felesége, akik messziről tudják csak figyelni ezt az egész jelenetet, amelynek a túlsó oldalán egy sziklára oda van téve a királylány, akit oda kell, hogy adjanak a sárkánynak. És jön valaki, aki felveszi a harcot a sárkány ellen. És azért jön ez a Szent György, és azért tud harcolni a sárkány ellen, mert a király is, meg a királynő is, aki látszólag tehetetlen ebben a helyzetben, imádkozik. Tehát látszik a kezükön, hogy imára kulcsolják, és az ég felé néznek, és a királylány is, aki ott áll, mint egy oltáron egy sziklán, ő is imádkozik. Tehát három ember imádkozik a négy emberből, és a három ember imádságát meghallgatja Isten, és jön Szent György, aki harcol a sárkány ellen. Nem szokták a templomok képeire odafesteni Istent, de a mi templomunk freskóján ott van Isten, de csak úgy van jelen Isten, hogy az égből, tehát az Isten világából, a mennyből lenyúl Isten keze, és egy ilyen áldó kéz mozdulattal megáldja Szent Györgyöt. Tehát olyan ez, mint egy folyamat. Imádkoznak a gonosz elleni harcért, és az imádságot meghallgató Isten megáldja azt az embert, aki felveszi a harcot a gonosz ellen, és legyőzi. Azt szoktam erről a freskóról elmondani, hogy a gonosz elleni harc az mindig jelent kell, hogy legyen a keresztény ember életében. Mert mondhatná a keresztény ember is azt, hogy a gonosz az van, meg volt, meg lesz is, és fölösleges a gonoszság ellen harcolni. De a tarpei freskónak van egy különös jelenete. Amikor Szent György harcol a nagy, csodálatosan megfestett sárkány ellen, ő beleszúrja a dádáját. A sziklának az oldalában, amelynek a tetejére oda van téve a királylány, mint egy oltára, van egy nyílás, amelyen kinéz, kikukucskál két kicsi sárkánynak a feje. És ad egy olyan folytatást, hogyha képregényként rajzolnánk ezeket a történeteket, ahogyan az 1400-as években gyakorlatilag ilyen beszélő képekként oda festették, akkor lehetne egy olyan folytatása is, hogyha nem győzik le a sárkányt, mert nem imádkoznak érte, mert nem harcol ellenük senki, akkor nem csak, hogy megmaradna a gonoszság, hanem egy sárkány helyett már három felnőtt sárkány lenne nem olyan sokára. És ez azt tanítja nekünk keresztény embereknek, hogy nekünk mindig harcolunk kell a gonosz ellen, a gonoszság ellen, és Isten meg fogja áldani az imádságainkért azokat az embereket, akik bátrak és harcolnak a gonoszság ellen, mert különben a gonoszság az szaporulik. Én azt a idézetet szoktam elmondani, hogy a gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak, és ebben minden benne van.
Ha visszatérünk a templom felújításához, a történetében igen, most bele tudtunk tekinteni. A felújításához visszatérve nagyon hidegek, ugye ezek a középkori eredetű templomok, vagy egyáltalán a tarpai templom is. Azt hiszem, hogy ott sincs lehetőség valamilyen fűtés bevezetésére. Ilyenkor önök a gyülekezeti házban tartják az istentiszteleteket, bár említette, hogy nyitva van reggeltől estig a templom.
Nekünk most építés folyik, tehát így turisztikailag most nem igazán mehet be senki, de mi a nagy ünnepeinket azt úgy szervezünk. A téli időszakban, a karácsony szentestét, amikor több százan összegyűlünk, akkor mindig a templomban tartjuk. A szentestisten tiszteletnek elengedhetetlen része mindig a gyerekeknek, a betlehemi történetnek az eljátszása, elengedhetetlen az, hogy az egész templomot mi gyertyákkal világítjuk be, tehát az urasztalán, az erkélyeken, mindenhová gyertyatartókban gyertyák vannak, és van olyan része, amikor vagy teljesen, vagy részben lecsökkentjük a világítást, és akkor csak a gyertyák világítanak, elengedhetetlen része a kórusunknak az énekei. Tehát ez elképzelhetetlen számunkra, hogy ez ne a templomban történjen meg. Azt pedig mindenki tudja, hogy karácsony szentestén ott vagyunk a templomban, egy kicsivel több, mint egy órás istentiszteleten, és hogy nagyon hideg van, volt, amikor tényleg olyan hideg volt, hogy a vázában a víz meg volt fagyva, tehát bent a templom térben is mínuszfokok voltak, de azt mindenki tudja, hogy akkor hideg lesz, és melegen felöltözik, amennyire csak tud, és egészen más ott lenni egy karácsony szenteste, mint egy gyülekezeti teremben lenni. Eleve olyankor be sem férnénk a gyülekezeti termünkbe. Isten úgy adta még eddig mindig, hogy akár felújítás közben is, két felújítás között is, hogy karácsony szentestére kitakarítottuk a templomot, volt, amikor rettenetes állapotok voltak előtte, és akkor jöttek a gyülekezeti tagok, és akkor egy-két-három nap alatt teljesen kitakarítottuk a templomot, és a szentest istentiszteletet ott tudtuk tartani. Így volt a tavalyi, meg a tavaly előtti karácsonyunk is, mert ez a templom felújítás végül is már évek óta folyik. De minden karácsony, mindent húsvétot, minden pünkösdöt, mi eddig Istennek legyen hála, bent tudtunk tölteni a templomban.
És ha nagyon sokan lennének, hogy megtöltenék a templomot, akkor mennyien férnének be?
Eredetileg 7-800 férőhelyes templom. Tehát, hogyha mindenhol ülnének, akkor olyan 700 férőhelyesre minden karzat tele lenne. Úgyhogy ez egy végül is nagyon nagy templom. Vasárnap nyilván nincsen 7-800 ember, és hogyha ott van 80-100-120 ember, akkor az olyan nem jó, hogy azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a férőhelyeknek a 20%-án sem ülnek emberek. Illetve, hogy milyen sokan nincsenek ott, akiknek ott kellene lenniük, vagy ott lehetnének, az lelki pásztori szempontból az nem jó, így mégis soha nem lehet az ember elégedett, de amikor nagy ünnepeink vannak, akkor meg nagyon jó, hogy van egy ilyen nagy templomunk, és akkor úgy van hová ülnünk.
Itt most egy csonka templomról beszélünk, mert hogy a nagy tornyot lent a földön építik. Ez egy sok tornyú templom volt valójában?
Egyetlen tornya van. Ez az egyetlen torony épült 1700 95-98 között, akkor, amikor a reformátusok is már építhettek tornyot a templomukhoz, csinálhattak rá utcára nyíló bejáratot, akkor történt meg az, hogy a tarpei középkori templomnak elbontották a szentélyét, ami egy borzasztó hangzó dolog, mert a templomoknak a szentélyét, különösen egy ilyen szép hálóboltozatos szentélyt, ami a tarpei középkori templomnak volt, azt nem szokták elbontani, belegondolunk, hogy milyen szép boltozata van a nyírbátori templomnak, hát olyan szép boltozata lehetett a tarpai református templomnak a szentélyének. Elbontották, mert valószínűleg földrengés lehetett, csak az maradt fönn, hogy veszélyesen megrepedezett, és úgy nézett ki, hogy onnan a 8-10 méteres magasságból onnan elindulnak ezek a bordák lezuhanni, akkor senki nem akarna alatta ülni, és amikor bővítés lehetősége fönnállt, akkor elbontották a szentélyt, és akkor már mezőváros volt Tarpa, és kellett a férőhely, meghosszabbították a templomot. És így jött létre ez a nagyon hosszú, nagyon keskeny és magas templom belső, ami jelenleg megvan. Akkor építették hozzá a tornyot, ugye megépítettek egy körülbelül 25 méter magas toronytestet, akkor láthatták először azt, hogy ilyen csonkatornya van. És akkor elkezdtek ráépíteni egy toronysisakot, az 1700-as évek végén, és az a toronysisak volt egy szintén 50 métertől magasabb fazsindely, fedett négy fiatornyos középkori toronysisak, és tulajdonképpen ez volt a templomnak az első és eredeti toronysisakja. Ebbe a toronysisakba csapott bele a villám, és gyulladt fel 1881-ben, és amikor leégett, akkor nem egy ugyanilyet építettek helyett, hanem csináltak egy divatosabb, ilyen barokkos toronysisakot, ami nem volt szép. Ez a barokk sisak is leégett, mivel hogy a háború közepén a toronyban nyári időben leventék teljesítettek szolgálatot, akiknek az volt a feladatuk, hogy nézzék a környékbeli mezőket, hogy nincsen valahol tűz. És mivel valószínűleg unatkoztak, úgy gondolták, hogy hasznossá teszik magukat, és kifüstölik a toronyban lakó baglyot. Ezt a tervet meg is valósították egy vasárnap délelőtt, felgyulladt a toronynak a sisakja, és leégett. Tehát 1942-ben, gyakorlatilag a háborúnak a közepén leégett a toronysisak. És ekkor újra ilyen csonka toronnyá vált, ez volt már a harmadik, és aztán építettek rá, 1943-ban fejezték be egy ideiglenes toronysisakot, amit a háborús, nagyon nehéz időkben gyűjtöttek össze, még a katonák a frontról is hazaküldték a zsoldjukat, hogy be legyen fedve, tehát legyen sisakja. Leírták akkoriban, tehát ezelőtt 70 évvel, hogy ezt a tornyot nagyon kevés pénzből, és úgy építették meg, hogy majd, ha egyszer lesz egy szebb kor, egy szebb világ, akkor majd egy méltóbb sisakot épít rá majd az utókor. Most azt mondhatjuk, hogy most jött el ez az idő. Most itt a mi hazánkban nincsen háború, élünk, jól élünk, visszaépíthetjük azt a toronysisakot, amelyik igazán méltó ehhez a templomhoz, és ez pedig az eredeti fazsindellyel fedett négy fiatornyos toronysisak, amelynek a tetején a csillag 55 méter magasságban lesz, ha Isten megsegít bennünket.
Akkor jól értettem, hogy nem a 70 évvel ezelőtti épül újra, hanem a még korábbi.
Igen, van fotó róla, készült róla annak idején is képeslap arról a fotóról, és ugye az nem veszett el, és milyen jó, hogy megmaradt. És akkor gyakorlatilag azt a toronysisakot kellett visszaálmodni, nyilván már a mai technika alapján, hogy a végeredmény ugyanolyan legyen, és tovább megmaradjon, mint az eredeti volt.
Hát ez a cél mindenképpen, igen. Ezt így fejeztük be az építés vezetővel is, hogy azonnal rákerül a villámhárító erre a toronyra, még akkor is, hogyha ez vélhetően januárban készül majd el. Csak egyetlen kérdés még, hogy könnyebb vagy nehezebb egy helyi vállalkozóval dolgozni ez esetben?
Könnyebb, mert valaki egy helyi vállalkozó, akkor az ő életében, az ő gondolataiban mindenképpen benne van, hogy ő a saját őseinek a templomát építi újjá, vagy újítja fel, és gyakorlatilag a saját családjának, az őseinek az emléke is benne van abban, amit ő elvégez, és nyilvánvalóan a saját lelkiismerete is sokkal jobban dolgozik, mint egy olyan vállalkozónak, aki csak, hát mint a Radnóti versben kiképen száfölében a térképet állj, tehát igazából nem látja azt, és nem érzi át azt, amit végez. Én ezt a töbletet látom mindig benne. Erre a templomra is úgy tekintünk, hogy ez a templom, ez nem egy múzeum, nem egy műemlék, hanem ez a templom a mi gyülekezetünknek a temploma, és ez egy élő templom, amely úgy lehet élő, hogy mi, akik itt vagyunk, mint élőkövek építjük tovább. Szoktam mondani, hogy a legcsúnyább templom az az üres templom. A legcsúnyább templom az a templom, amelyik már csak egy műemlék, és nincsen mögötte, és nincsen benne élő gyülekezet. Ami fontosabb, még a templomnál is fontosabb, az a gyülekezet. A templom az úgy az Isten háza, hogy ott vagyok azon az Isten tiszteleten, mert érzem belülről, hogy tartozom az Istennek azzal, hogy én ott vagyok. Nem tudjuk megélni a hitünket a virtuális térben. Abból mindenképpen ki kell lépni, és be kell lépni Istennek abba a szent terébe, amelyért megépültek ezek a templomok. Nem véletlen, hogy hová épültek, mert még ha egy üres templomba megyünk be is, érezzük azt, én mindenképpen érzem egy-egy templomban, én nagyon sok templomot bejárok. Európa nagyon sok országában, mi az kis temetői kápolnáktól a nagy katedrálisokig, feleségemmel együtt, gyerekekkel együtt nagyon sok templomot végig szarándokolunk, de tudnám listázni azt, hogy ez a templom egy jó templom, vagy ez a templom egy nem jó templom, és ez árad belőle. És a tarpai templom az egy jó templom, és jó oda bemenni, és jó ott lenni, mert érezzük Istennek a jelenlétét.